A mi segítségünk, reformáció ünnepi istentiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünket a 396. dicséretünkkel kezdjük közösen, annak mind a három versét énekeljük. Ébredj bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk, úgy, ahogy Calvin János imádkozott egykor, és nagyon sok gyülekezet rendszeresen istentiszteleti alkalmakkor mondja ezt közösen, akár fennhangon is. Egy kicsit ezzel az imádsággal legyünk együtt és egy gyülekezet azokkal, akik eleink voltak a hitben, és harcolták a hit és nemes harcát. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Amikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részesévé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, amelyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 390. dicséretünkkel, Luther Márton dicséretével, annak az első versét énekeljük. Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Isten ígét olvasom a Bibliaolvasó vezérfonalunk szerinti mai újszövetség igéből, Jakab levelének az 5. fejezetéből, a 13. verstől a fejezet végéig a 20. versig. Szenvede valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van valakinek? Énekeljen dicséretet! Betege valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Azután ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérítette egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Kedves ünneplő gyülekezet! Az előző pár napban egy-egy esti áhítattal, Isten tisztelettel készülöttünk erre az ünnepnapra, és a tegnap estén úgy kezdtem, hogy egy szakasz, és mégis két témát hordoz. A tegnap esti is így volt, ez a mai is így van. Egy olyan bibliai szakasz, ami egybefüggő szöveg, Jakab apostol nem tagolja, nem címkézi meg külön a sorokat, vagy az értelmi egységeket, hanem egybe tanításként adja át a gyülekezetnek. Az első és a nagyobbik rész az imádságról és annak az erejéről szól. Talán a központi gondolat ez lenne benne, nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Aztán folytatólagosan végül, talán zárásképpen egy másik témát is felhoz. Ez a másik téma, ez pedig valahol arról szól, hogy hogyan lehet megmenteni egy embert. És a tegnap este azt mondtam el a gyülekezet előtt, hogy a kettőt Ha már egybeírták, én sem választanám külön. A másodikról szeretnék hangsúlyosabban beszélni, de az végig az elsőnek a következménye. Meg akarsz menteni valakit? A válasz nagyon egyszerű, nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. És körülbelül itt kellene befejezni ezt az ige hirdetést, mert akkor megadtuk azt a választ, ami azt hiszem most már másról nem szól, csak arról, hogy tudom-e gyakorolni, vagy nem. Minden ember szeret annyira valakit, minden ember ragaszkodik annyira a családtagjához, a hitvestársához, gyermekéhez, hogy hogy ne akarná megmenteni minden eszközzel. Azt akarja, hogy boldog legyen, azt akarja, hogy élete legyen, azt akarja, hogy jó legyen neki. Meg akarod menteni? Hát egyszerű a válasz, legalábbis Jakab így fogalmaz, imádkozni kell érte. És mi ezt tesszük, és mi ezt gyakoroljuk, és mégis szeretnék néhány gondolatot itt a reformáció kapcsán is, az igének az üzenetéből kiemelni, hogy ezt hogyan kellene újra gondolni. Az embernek egy kicsit a hite mindig félelemből akar megszületni. Ráadásul itt vagyunk a halottak napja környékén is, és ez az emberek életében mindig egy olyan felbojdulást jelent. Úgy az egész lelkünk úgy ilyenkor rossz paszban vagyunk, így szoktuk mondani. És azért, mert ilyenkor attól félünk, hogy nem csak a régieket veszítjük el, hanem hát majd azon is kell gondolkozni, hogy elveszíthetjük azokat is, akik most itt vannak mellettünk. Egy halálfélelemből született hite van először az embernek. És ez egy nagyon terhes dolog, nagyon nehéz ezzel szembenézni. A legtöbb ember valószínűleg semmit nem tud ezzel kezdeni, annyit, hogy letesz egy szál virágot, vagy meggyújt egy mécsest, és akkor ezzel azt gondolja, hogy valamit tett a dologért. Egyáltalán nem véletlen, hogy ma van a reformáció emléknapja. Egyáltalán nem véletlen, hiszen a középkori egyháznak voltak olyan súlyos gondolatai és olyan terhei már, amik már nem tűrtek halasztást, és valahogy ez a minden szentek ünnepe adott alapot arra, hogy ez az utolsó cseppként most már felkiáltást érdemeljen. És valahogy ezt mi is így éljük meg, hogy nem, ez a halálfélelemből születő hit, erre meghívni másokat, erre bevonzani embereket a templomból, hogy ugyanúgy rettegjünk attól, hogy el lehet veszíteni az élet nagy dolgait, ajándékait, vagy magát az életet, ez így nem jó. Itt valami nem stimmel. És Jakab is ebből indul ki, hogy rengeteg olyan dolog, ami félelemmel tölti el az embert, jön közel. Amikor itt az imádság erejéről beszél, miket sorol fel? Beteg valaki? Szenved valaki? Bűnt követett el? Túl nagy a súly? Az után, mint következmény után? Akkor ezeket az ember hogyan fogja elhordozni? Mit kezdjen egyáltalán velük? Féljen tőlük? Igyekezzen futni Istenhez? A luteri legendás megtérés történet is valahol ennek az alapján működött, hogy te jó ég, mi lesz most, hogyha engem Isten maga elé szólít, és el kéne számoljak az életemmel? Mit fogok neki mondani? És innen kellene valahogy tovább jutni, hogy az Istennel való kapcsolatunkhoz, a hozzávaló szaladásunkhoz nem ezek a félelmek kellene hozzájáruljanak. Ha valaki eltévejedik az igazságtól, hadd kezdjem a végén ezt az igét. Ha valaki közöttek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy ha megtérít egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól. Megmenti a lelkét a haláltól. Hát amikor a mieinkre gondolunk, és a szeretteinkre gondolunk, akkor mi másra gondolnánk, hogy ettől akarom megmenteni. Valami orvosságot erre szeretnék kapni, hogy azok a közösségek, amiket az Isten megalkotott, és az örömünkre hozott létre, azok hogy maradnak meg az ő kezében? Ha valaki eltévejedik, nagyon jó ez a kifejezés, olyan képies. Talán két kategóriája van, ha úgy nagyon be akarjuk sorolni az ember eltévejedéseit. Az egyik az, amikor önhibájából, Valaki konok módon nekiindul egy másik útnak, amit senki nem javasol, pláne nem Isten nem javasolja, és aztán jól belegabajodik az egész életébe. Ennek az egyik klasszikusa a tékozló fiú. Elindulok, elmegyek, azt csinálom, amit én akarok, nem érdekel, hogy mások mit mondanak, nem érdekel, hogy Isten mit mond, és aztán lesz egy nagy gubanc az egészből. A másik lehetőség az az, hogy félrevezettek, hogy nem találtam az utat, ez is tanácsolt valamit, ő is azt gondolta, hogy jót mond nekem, meg a másik is azt gondolta, hogy jót mond nekem. Hány olyan tanácsot adtuk már mi is embereknek, ami után mi magunk is már átgondolva azt mondanak, hogy ilyen butaságot nem kellett volna mondani. Ez volt a tanácsom. Hát azóta már rájöttem, hogy ez nem így van. Akkor az látszott jó megoldásnak. De az eredmény mind a kettőben ugyanaz, hogy nem vagyok a helyemen, hogy valahol elbolyongtam, eltévedtem a világban is, eltévedtem Isten mellől is, keresek valamit, de nem találok. Azt mondja, hogy valaki közületek eltévejedik az igazságtól. Van egy helyes út, de arról le lehet térni. De a reformáció pont annak az üzenetét hordozza, hogy ha le lehet térni, akkor miért ne lehetne visszatérni oda? Akkor miért ne lehetne visszatalálni? Isten ezt nem fogja megakadályozni. Ő az atya, aki várja vissza a tékozló fiút. Ő az, aki állandóan beleszól az életembe, és megpróbálja a tekintetemet más irányba eltolni, hogy végre meglássam azt, hogy merre is kéne menni, hogy mi az, amihez ragaszkodnom kell, mi az, ami értékes, mi az, ami fontos. Az igazság ismerete. Nem szabad ezt nagyon büszkén, és a mellünket verve mondogatni, hogy mi vagyunk a birtokosai az igazság ismeretének. De alázattal meg kell vallani, hogy de mi vagyunk a birtokosai az igazság ismeretének. És ez az igazság, ez nem egy elvont fogalom, hanem Jézus maga mondja önmagáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha valaki erről letér, az bolyong. És látjuk a saját életünkön és mások életén is, hogy az bolyongás. De, azt mondja Jakab, miért ne lehetne imádkozni? Hát veszélyben van. Nem mindig tudok mit tenni, nem mindig tudok oda menni, nem tudom ráncigálni, nem tudom azt mondani, hogy neked pedig nem ez az utat, hanem oda kell menjél, hanem egyszerűen marad az az imádság, ami szorongó lélekkel nagyon sokunkban benne van, hogy a mieinket mi is meg akarjuk tartani. Hát ki ne szeretni megmenteni a lelkét, megmenteni az életét? És ebben az imádságban Isten valahol társul szegődik, és azt akarja, hogy ne erőtlenedjünk, és ne fáradjunk bele, és ez belehelyezi ezt az egészet egy közösségbe. És ez a közösség nem más, mint a gyülekezet, ahol a közös imádságnak megnövekedett erővel van hatása. És ezt az, aki már tapasztalta a saját életén, az nagyon jól tudja. És az, aki részt vett már valami ilyesmiben, az is nagyon tudja, az is jól tudja, hogy ennek tényleg ereje van. Ez nem egy varázslat. Itt olvasunk kenetről, meg a beteg megkenéséről, bőven semmi köze ahhoz, amit később az egyház gyakorolt, hogy a halottakat vagy a betegeket megkenni valami utolsó kenettel. Semmi másról nem szól, ez az egész csak arról, hogy szeretettel körülvenni, testében ápolni és lelkében megerősíteni. Ha valaki eltévejedik, akkor azt egy ilyen szeretettel teli, vagy odafigyelő közösségbe behelyezni, az a gyógyulásnak a lehetőségét adja. És igazából az evangéliumok alapján a reformátoraink valami ilyesmit képzeltek el az egyház fogalmáról. Nem azt, hogy pompásan, diadalmenetesen nyargalunk ide vagy oda, vagy összeharácsolunk egy vagon pénzt, és megpróbáljuk az épületeinken keresztül meghamisítva, de az Isten dicsőségét felmutatni, hanem azt mondani, hogy hol van ez az imádkozó közösség, amely az eltévejedetnek helyt ad, amely befogadja. És utána mondja, folytatólagosan ebben a nagyon szép mondatban, hogy aki megtérítette egy bűnöst a tévejgés útjáról, az megmenti a lelkét. Ez a megtérített szó, hát ezen is érdemes egy kicsit elgondolkozni. Mi az a megtérített? Nehogy egy kicsit túl gondoljuk ezt az egész fogalmat, ez nem arról szól, minthogyha én valakinek a lelkén egy kapcsolót át tudnék állítani, és az előbbi állapotából egy másik születne. Nem tudom még a gyermekemet sem úgy befolyásolni, hogy az garancia legyen arra, hogy az Isten országára ő rátaláljon. Oda valami más kell, és ezt az előttünk járó hitvalló őseink azt mondták, hogy ez semmi más, mint az Istennek a szent lelke. Ezt nem tudja ember munkálni. Ez nem is lehet az ember kezébe. Meg akarod menteni a lelkét? Vegyél neki bűnbocsátó cédulát. Majd akkor nem kerül a pokolba. Hát emberileg. De hát a lelkét csak a Szentlélek Isten tudja megérinteni, megszólítani, az övévé tenni. Mit jelent akkor az a megbízatás, amiről itt Jakab beszél, hogy aki megtéríti? Nyilván, hogy ez egy fordulatot jelent nekünk, mindig Pál apostol jut eszünkbe, és az ő története, hogy megy az egyik irányba elvakultan, a saját gondolataival, a saját elképzelésével, és akkor van egy pillanat, amikor az Isten megérint, és azt mondja, ez nem jó út. És akkor ő megfordul, és akkor megy a másik irányba. Vajon ebben az embernek mi része van? Nektek, vagy nekem, vagy egy gyülekezetnek? Jakab szerint van fontos része. Valami olyasmi, ami azt jelenti, hogy egy-egy élet álljon akkor felkiáltó jelként, eszméltessen, gondolkoztassa azt a másik embert. És a mi életünk valahogy ezt próbálná képviselni, hogy igen, vannak megfordulások. Mi magunkról is tudnánk elmondani ilyen történeteket, csak nagyon bátortalanok vagyunk, hogy ezt gondoltam, és az Isten ezt hozta ki belőle, és mennyivel jobb lett, és mennyivel másabb az életem. Csak ezt nagyon nehéz elmondani. A hitvalló eleink bátrabb bizonyságtevők voltak, mint mi. Ők vállalták valamiért. Miért? Nagy kérdés. Ők miért vállaltak, mi miért nem? Nagyon egy válasz az, ami ugye nagyon ide kívánkozik, csak nagyon fájna nekünk, hogy most ezt meghalljuk. Hát úgy látszik, nagyobb volt a szeretetük. Hát hogyha nekik az is fontos volt, hogy ne csak ők üdvözüljenek, hanem megmentsenek más lelkeket is, és ezért odaadták az életüket, vagy mindenüket, vagy bármit, amit fel lehetett erre kínálni, akkor ez csak egy dologról bizonyíték, hogy jobban szerették azokat az embereket, mint mi, amennyire szeretjük a mieinket. És ez nagyon nagy vád. Ez nagyon nagy vád. Nem szeretem eléggé a gyermekemet ahhoz, hogy az Isten országa közelébe valahogy eljuttassam. Nem szeretem eléggé a társamat, nem szeretem eléggé azt a másik embert. És lehet, hogy sokszor azt mondom, amikor meglátom a másiknak az arcát, hogy nem, én nem szeretem annyira. Nem is akarok találkozni vele a mennyországba. Csak nem biztos, hogy ez az a helyes hozzáállás, amire Isten azt mondja, hogy na én így fogadtalak el tanítványomnak, és ezt a küldetést adtam neked, hogy legyél emberhalász. Hát Péter is próbálkozott ilyenekkel, hogy ez a hal kell, elteszem, ez a hal nem kell, eldobom. És erre azt mondta Jézus, hogy ez így nem. Ez így nem emberhalászat. Az egyiket szeretem, a másikat nem szeretem. Nehéz ez nekünk, nagyon nehéz. A szeretetnek ezt a nagy parancsát megélni. És úgy, ahogy Isten tette, hogy ha ő kegyelmes velem, én is legyek kegyelmes a másikkal. Szeressem annyira, hogy hagyjak neki helyet az Isten országába, vagy netántán még igyekezzek azon, hogy oda találjam. És hát ott van a vége is a mondatnak, nem csak megmenti a lelkét a haláltól ezáltal, az igyekvés által, bizonyságtevés által, hite által, szeretete által, hanem azt mondja, hogy és még sok bűnt elfedez. Az imádság az egy nagyon személyes és belső dolog. Isten előtt állni, tényleg semmit nem takarva, az egy nagyon-nagyon szent pillanat. Jakab mégis ezt az egészet valahogy beemeli a gyülekezet közösségébe, és még a legcikisebb dolgokról is azt mondja, hogy imádkozzatok együtt. Ha valakinek bűne van, valljátok meg egymásnak, és imádkozzatok közösen is. És meglátjátok, hogy ennek a terhe is meg fog szűnni. Ennek a terhe, ami nem csak egy-egy lelket nyom, hanem egy közösséget is nyom. Mert akiért imádkoztam már, akinek a terhét belevettem az imádságomba, azt már szeretem. Az már közelebb van hozzám. Azt már el tudom fogadni. Engem is elfogadtak olyannak, amilyen vagyok. Isten is elfogadott. Talán ez a közösség is egy picit tudta ezt hozni, hogy aki ide belép, azt először elfogadja olyannak, amilyennek ide eljött. Van ezen az ajtón egy kiírás, hogy milyen kritériumokkal lehet belépni, hogy nem jöhet be az, aki nagyot hibázott, nem jöhetett be az, aki elvált, nem jöhet be az, aki elrontott valamit, nem jöhet be az, aki nem hisz. Van ilyen kritérium? Nincs. Mert az Isten azt mondja, hogy elfogadom így. És aztán utána természetes, hogy az Isten változtatni akar, meg formálni akar minket, de a közös imádságban ezt tapasztaljuk meg mi is, hogy az sok bűnt elfedez. Ez annyira szép és annyira párhuzamos, szó szerinti megegyezőség a szeretet himnuszának az egyik sorával, hogy a szeretet a sok bűnt elfedez. És ez nem eltakarásról szól, nem arról szól, hogy ne beszéljünk róla. Ez néha nagyon nagy protestálást jelent. Kiállást és azt mondani, hogy ez fölött nem lehet szemet hunyni. Ez bűn, ezt így nem lehet csinálni. De ez nem azt jelenti, hogy meggyűlöltem vele együtt a másikat, hanem az azt jelenti, hogy imádkozom vele és érte, hogy ez az egész valami csodát hozzon elő az Isten tervéből. Ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, de megtéríti valaki, tudja meg, hogy ha megtérített egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Isten arra szólít fel bennünket, hogy reformátusként, olyanokként, akik az eleinktől sokat hallottak és tanultak, vállaljuk az életmentésnek azt a szolgálatát, amit az elsők között adott Jézus a tanítványoknak. Amikor odahívott egy halászt, egy kétbalkezes embert, aki talán még alig tudott írni vagy olvasni, vagy akiből túl sokat nem néztek volna ki, hogy mire fogja vinni, és azt mondja, hogy azt akarom, hogy emberhalász legyél. És nagyon nagy dolog az, amikor valaki ennek az örömét is megtalálja, ennek a szolgálatnak. És hogyha az eleinket nézzük, akiket ilyen komor festményeken szoktunk látni, hogy néz ki morcosan Calvin János, eléggé szigorú tekintettel, meg kellene vizsgálni a másik oldalt, hogy mennyi öröm volt az ő életükben azon, hogy ők az Isten igéjéből táplálkozhattak, hogy ezt a szolgálatot az ő dicsőségére végezhették, és közben tudták azt, hogy ezzel lelkeket mentenek meg. Talán, ha nem is az emberi érdemek felől kellene ezt megközelíteni, hanem az Isten dicsősége felől, akkor is nagy ajándék az Istentől, hogy ez ránk bizatott, hogy ebben mi is forgulódhatunk, egyen-egyenként is, de úgy is, mint Mátyásföldi gyülekezet. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől, hogy segítsen egy kicsit elődeink nyomába lépve, megtanulni jobban szeretni ahhoz, hogy többeket tudjunk megmenteni, az Isten országa számára. Amen.